Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves
csak
hallgatók!
Csak hogy befáradt Schmidt Andrea munkahelyére.
Ah, tényleg, megjött ő is.
Ne haragudjál, de ez ebben a gazdasági helyzetben, mikor a beruházások mélyponton vannak, a német választások.
És a gyerek beteg.
Azt mindenki mondhatja. Orvosigazolás? És kintről és minősíthetetlen stílusban.
Kiviharzott. Besűrődött. De legalább kiderült, hogy ő lesz a hírszerkesztő. Szóval jó reggelt kívánunk február 25-én kedden. Kedden? Reggel.
Miért veszik komolyan? Nem akartam megbántani. Most lelkismeret furdalás.
Majd jön 7 órakor, aztán kiengeszteled. Lesz rá 42 másodpercet.
Hájöket ótákast.
Az jó lesz szerintem. Várd ezzel. Nem is akkor, amikor jön, hanem fogadd ezzel. Fél hét múlt 2 perccel, ez a Millás reggeli, azt lehet, hogy mondtam, a Rádió Café 98.0-án, az meg hallható, hogy Mihálovics Andrással vagyunk itt.
Hogy is hívják ezt a csávot? Segítsetek már, 0636-98-0-98-0, Gede Balázs, azt hiszem. Ja, ott van rajta a badge-én! Gede Balázs Millás reggeli. Jó, ez show elemeket lőjed lefelé legalább.
Hát, na minden. De hát ezt le is lövöm, hát nem képzeljük a hallgatók, hogy ide ülök egy Gede Balázs, segíthetek? Vagy Balázs vagyok, segíthetek?
Miért? Neked volt egy ilyen időszakon,
hát
nem
volt egy jó, ne,
te
nem tagadom.
Hogy te fogod 5 éven belül vezetni a McDonald's korpot.
Pontosan, így van. És a kedves kollégák nyomtak is, egy Igor Stahanov segíthetek badge-et, mert úgy hajtottam.
Tényleg? Annyira gyorsan nyomtad?
Igen, igen, igen. Hát nagyon fiatal voltam, és...
Kellett a pénz.
Kellett
a...
Egyébként tényleg, ez tipikus esete, és a McDonald's volt az első olyan amerikai cég, ahol ez a tipikus ranglistrás feljutós ígéretek voltak. Én belőttem egy 6 hónapot, el akartam jutni, hogy fehéringes legyek, nem választottak meg, felmondtam, és ennyi volt.
Képzeld el, hogy hasonló okból, azaz javíthatatlan nosztalgiából nézem a katonai valóság sót az egyik kereskedelmi csatornán. Egyrészt, mert nevelő laktanyámban is játszottak benne epizódok, másrészt javíthatatlan nosztalgia tölt el a jobbrától, a balrától, bezzeg, mi nem így csináltuk, stb. Stb. És ezzel szerintem egy célcsoportot tévesztettek, mert hogy ugye a katona viseltek egyre öregebbek, és nyilván ez a fiataloknak szól, hogy most szép lenni
hát
katonának.
Persze, hát a Honvédség támogatja Viktornak, a produkciót,
igen,
ugye
Mikor Viktornak
lehet nyerni egy tartalékosi pozíciót, igen. Azt hiszem a végső küzdelemben.
Bobrovnicki nem lett volna, katona sem lettem volna, ugye, hogy a népszerű kuprét. Na és képzeld el, hogy nekem is így feltámadtak ezek az érzéseim, és hát én is... annak idején rajparancsnok, meg szakaszparancsnok helyettes, meg ilyenek voltam, és nekem is a katonai pályafutásom derékbe tört, mert az, mikor kineveztek szakaszparancsnoknak, és először elkezdtem megrecírozni az egyébként haverokat, mert hogy ugye milyen haveri Band of Brothers voltunk, akkor képzeld el, hogy egyszer csak az első ilyen szakasz szemlén, mikor hátat fordítottam a vezénylendőknek, akkor mondták, hogy rohadt fasiszta. A saját barátaim, úgyhogy rájöttem, hogy a katonai pálya az Nem nekem való, mert ellentétes a megítélése.
Igen.
Na, mit is mondtál? Hányadik van? Már február 25-e, képzeld el, dalolt a Rigó. Ma reggel is. Hosszú hetek óta a hidegfront miatt kicsit visszavettek a fiúk, de most megint.
Én azt hittem, hogy látok hóvirágot, de aztán párom felvilágosított, hogy nem az volt, hanem egy szökevény, azt hiszem krókusz, vagy valami, de ilyen szép kis fehér virágú valami, kibújt, és jól nézett ki. Úgyhogy én őt neveztem ki a tavasz hírnökének.
Isten éltesse Gézákat, a Géza nevű hallgatókat. Igen. Emlékezzünk meg a névnapjáról az ünnepelt egyik szösszenetével. Ott volt, csak elugrottál. Ott lent egy, ott az.
Azt írja a félpercesében Gézó, és innen még egyszer köszöntjük nagy szeretettel a neve napján, hogy nagyanyámat kérdezte a bába annó. Margit Kámész fiú lett. Mi legyen a neve? Nem tudom, milyen névnap van ma? Géza. Akkor legyen Géza. Így aztán apám csak szökő évenként ünnepelte külön a születés és a neve napját. Hát, klassz sztori.
Igen. Na, események. Ma van a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja, az országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében a középfokú oktatási intézményekben minden év február 25-én megemlékeznek arról, hogy a kommunista diktatúrák milyen áldozatot szedtek szerte a világon, és ugye itt a Kubától kezdve egészen a Pol Pot rezsimig Ázsiában, tehát azért van mire emlékezni, és hát sajnos nekünk is kijutott ugye a Malenki robotból, kijutott a Recski kényszermunkatáborból, stb., és akkor az 56-os megtorlásokról még nem is beszéltünk. A megszálló szovjet katonai hatóságok egyébként 1947. február 25-én Kovács Bélát, a független kisgazdapárt főtitkárát jogtalanul letartóztatták, és a Szovjetunióba hurcolták, ahol 8 évig szenvedett fogságban. Úgyhogy erre emlékezzünk. Sose jó, hogyha ilyen szélsőségek kerülnek a politikai kormányrúdhoz, mondom én most ebben a világban, és akkor kiteszek 3 pontot. Veszek egy mély levegőt, és azt írjuk, hogy 1991-ben is február 25-én írták alá pont Budapesten az április azt, hogy április 1-től megszűnik a Varsói szerződés, ha már katonai nosztalgia.
Viszont a szélsőséges diktatúrák és politikai alakulatok előbb-utóbb megszűnnek. Úgyhogy ezt azért hozzá lehet tenni, hogyha valaki vígaszt keres ebben a világban.
Augustus Caesar like this. Na,
születésnaposok.
Hát Kármányt mindenképp videóznám, Maj Károlyt, aki bár amit tudott az indiánokról, az se az volt, de ha ő nem születik és nem írja meg a Vinetút,
pontosan ezt akartam
akkor
mondani.
Én most nem ugye? Ugyanez az ember vagyok.
Tehát lehet, hogy pontatlan, lehet, hogy így pallérozott abban.
Pontatlan. Nettó hülyeség az egész.
Akkor nettó hülyeség, de akkor is elindított valamit, meg a gyerekek szerették, meg legalább olvastunk, ugye?
Igen.
Mondhatnánk így öregesen, hogy mi legalább olvastunk, mert ezek jó kis kaland történetek voltak, indiános, kavbolyos, úgyhogy én
a
szerintem...
A medveölő, az ezüst puska, igen. A Henry Karabély.
Meg volt még egyéb, az olajkirály például.
Sam Hawkins.
Ami nem indiános, igen. De...
Azt szeretném megkérdezni, jó. Drága szülőtársak, 0636-98-098-0, hogy mostanság, a te, vagy a ti életetekben látott valaki Vinetú könyvet valamelyik 18 év alatti kezében? Erre válaszoljuk.
Erre mondjatok valamit, ha tudtok, igen. Nekem még a kisebbik fiam olvasott
De az meg nem 18 év alatti.
Nem, ő már 20. plusz. Úgyhogy írjátok meg nekünk, igen. Kíváncsiak vagyunk.
Kármály. Egyébként az a Vinetú, amit mi olvastunk, nem győzzük hangsúlyozni, minden Kármály évfordulón elmondom, hogy nem az a Vinetú, amit ő írt, egy hosszas keresztény propagandától, hogy így fogalmazzak, átitatott ömlengés az egész. Az ifjúság számára át kell dolgozni, ez benne is volt a könyvben, az enyémben is, és aki az eredetit olvassa, kicsit fárasztóbb, mint az ifjúság számára átdolgozott kiadás. Aztán...
Igen, ezt írja a hallgató, és az alapvetően az olvasásnak az élménye, meg a funkciója, hogy a képzeletünket fejlesztették, és nem egy készen kapott világot kaptunk, és ugye ez a nagy probléma, hogyha ez nincs meg fiatal korban, akkor jönnek ezek a figyelemzavaros dolgok, meg minden egyéb, ami... Tehát az olvasás az egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy a szellem az jól működjön, úgyhogy az, az szomorú, hogyha egyre kevesebbet olvasok.
Nem robbant fel az üzenőfalunk attól, hogy Majkároly műveit kiolvasok.
Egy nem jött, úgyhogy...
Tüntetőleg a hétvégén ráfordulok az ezüstó kincsére, és be is kapom.
Tényleg?
A hétvégén. Na, menjünk tovább. Aztán 1937 Zsivócki Gyula olimpiai bajnok kalapácsvető születésnapjára kell emlékeznünk. Aztán itt van nekünk George Harrison angol zenész, a Beatles együttes tagja, 1943-ban született, és az ő életére és munkásságára is emlékezzünk, mert hogy 2001 óta már nincs velünk George Harrison.
Aztán Jean Todt sportvezető, a fia, a Nemzetközi Automobil Szövetségnek a korábbi elnöke, sokat hallhattunk róla, ugye, és ráadásul a Scuderia Ferrari csapat korábbi vezetője is volt, technikai igazgatója, ő született például a mai napon, 1946-os, valamint Keveházi Gábor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar táncművész, koreográfus, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Színész nőink is vannak, Ráckevei Anna, Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész, valamint Dobó Kata magyar színésznő is ma ünnepelhet, akit éppen láthatunk egy sorozatban szerepelni. Az egyik kereskedelmi csatornán.
Te meg azt nézed?
Az erős túlzás, láttam benne.
Na,
más sorozatokat nézek. Most nagy bajban vagyok egyébként, vagy háromat is párhuzamosan.
Én ezért nem.
És két streaming szolgáltató, három sorozatát nézem párhuzamosan, úgyhogy egyre veszélyesebb ez a dolog. Lassan olyan leszek, mint Kántor Endre, aki az összeset is látta már, és meg is nézi. És
de hogy honnan
is
van erre ideje?
Ezt nem tudjuk. Ezt még nem tudtuk megfejteni, mert egy roppant időzabáló tevékenység. Ugye az 50 perces epizódokból, 10 részes szériákból 6 évadot megnézni, és ezt folyamatosan, hát igen, nehéz. Én sem nagyon haladok egyébként, vagy csak lassan, de...
Én már mindig csak kardozós nézek egyébként.
Tényleg?
Persze. Hát azt kapcsol ki, mit csinálják vele?
Hát ez van. Azt mondja, na, hogy igen, drága kartársak, M. Kartárs most lesz csak 7 éves, a Nagy Indián Könyv és egyéb fontos művek eltéve időben kézben lesznek adva.
Jaj, ne már!
Hát az jó,
de... Ne már! Hát de... már rég olvasni kéne. Ne a Nagy Indián Könyvvel kezdjünk, mert a Nagy Indián Könyv a végtelen természetleírások és a cirkalmas jellemrajzok miatt tényleg unalmassá válik a kis srácnak. A Winnetou azért eseménydúsabb. Úgyhogy ezzel mindenképpen
ahhoz
számoljuk.
Képest tudját az egyik hallgató, hogy próbálta a Winnetout felolvasni az akkor kb. 10-12 éves fiának, de érdeklődés hiányában.
Na ugye.
Abba maradt, ellenben Andrásék, 14 éves Waldorfos fiam falja az indiános kalandregényeket, méghozzá a könyvtárból szerezzük be a könyveket. Gáz, mi?
Na végre.
Nem. Ú, ez nagyon
nem,
jó.
Nem.
Ez a kombó, hogy indiános könyvek, hát meg egyáltalán
drága
olvasás, drúszám, meg könyvtár.
Ha a gyerek pallírozódik annyira, én szívesen leviszem a bakonyt megmutatni, hogy milyen az igazi indián, úgyhogy beszéljünk, mert utánpótlás gondok vannak a csapatban.
De,
ha
de
már
ott
nem
van
ilyen,
vannak ennyílt napok, vagy le kell jönni
nincs
egy hétre?
Nap, le kell jönni kész, vagy ott maragadsz,
hát,
vagy...
Az, abból én már kinőttem.
Mert de biztos, mert neked ilyen, úgy fázna a derekad, mint senki más.
Mert hogyha egy ilyen egyórás vezetéses bemutató, és nem tudom, ilyen vezetett séta lenne ott a tipik között, akkor megnézni.
Na hát, ja, meg lehet ez $100.
$100.
Igen, hát és az... a fotó plusz 10. Uh-huh. Darabonként.
Na jó.
Ezért nem vagyunk milyen rezervátumok.
Értem.
Na,
zenéljünk.
Igen, zenéljünk, mégpedig egy szomorú apropóján, most éppen természetesen behalt a mindenem is behalt.
Tényleg?
Tehát, igen. Na, emlékezzünk, mert hogy elhunyt egy jelentős előadó művész, és szerettem volna felolvasni Kántor Endrének a megemlékezését erről, de az internet...
Roberta Fleck, bocsánat, ugye, akiről szó van, legalábbis remélem, hogy más nem követte, ez volt a legfrissebb. Ugye a Killing Me Softly az ő leghíresebb szerzeménye, de van még jó pár, egy nagyon gyönyörű és tiszta hangú előadó.
Na most az eredeti, az nincs meg nekünk, egy feldolgozást fogtok hallani Liza Everson tolmácsolásába, de magáról, az eredetinek az előadójáról mindent elmond ez a szám, úgyhogy emlékezzünk rá.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Nézzük sajtótermékek ma reggeli híreit. Azt írja a Népszava című lap, hogy a nyugdíjasokon olyan nagyot nem fog lendíteni a legrászulóbbakon semmiképpen sem az áfa visszatérítés. A legtöbb idősnek havi néhány száz forintos kiadás csökkentés jelenthet az áfa visszatérítés, állítja egy szakértő a lapnak.
Hát ezt az Enfor is kiszámolta már két napja, hogy ilyen a legmeredekebb, vagy a legkomolyabb esetben is ilyen 2000 forint körül.
Az 500-as áfakult család tartozott tejből havi 200-300 ezer forintot, a 27%-os forgalmi adóval terhelt zöldségből gyümölcs pedig 40-60 ezer forintot kéne havonta költeni ahhoz, hogy a kormány által ígért maximális visszatérítést megkapja a nyugdíjas. Uh-huh. Ezt számolta ki a támogatás részleteiből.
A Portfolio.hu azt gyűjtött össze, hogy eddig mennyit buktunk és bukunk a továbbiakban az EU pénzekből. Azt mondja, ugye, hogy jelentős forrásokat veszítünk el az Európai Bíróság által kiszabott bírságok és a befagyasztott támogatások miatt. A kormány 24 júniusa óta napi 1 millió eurós büntetés bukik el a költségvetésből az uniós menekültügyi szabályok megsértése miatt. Az Európai Bizottság közérdekű adatigénylésünkre közölte, hogy már közel 325 millió eurót már levont az országnak járó uniós támogatásokból a 21-27-es kohéziós források terére, és a bírság tovább halmozódik. Eközben Magyarország a jogállamisági eljárás miatt több mint 1 milliárd eurót tavaly év végén végleg elveszítve tett, és ha a befagyasztott forrásokat nem sikerül időben felszabadítani, akkor az N plusz 2 szabály miatt még további milliárdok veszhetnek el minden év decemberében. Portfolio.hu, aki még akarja magát sokkolni, az olvashatja ezt a cikket tovább.
Akár sztrájkba is kezdhetnek a reptéri dolgozók, ezt az Indexen olvasom. 4 tárgyalás követően nem tudtak megállapodni a béremelés mértékéről a Liszt Ferenc reptér üzemeltetőjével. A vezetés a 2024-es inflációs adatokra hivatkozva 4%-ot ajánlott, a dolgozók azonban 10%-ot szeretnének. Már egyes fórumokon elkezdtek a sztrájkról egyeztetni a munkavállalók, úgyhogy ez is egy indexcikk. Aztán mi van még? Nézem.
Én közben a Telexen olvasom, Orbán Viktor nem akar a bankok rabszolgája lenni.
Igen, ez tegnap az Endre ez is felolvasta, igen. Hogy és Endre. Készpénz mindig, igen.
Ja, tényleg, bocsánat, látom, hogy ez egy másfél napos info, de még mindig a címlapom.
De még gyanítom, nem változott miniszterelnök úr hozzáállása, tehát továbbra tegnap sem lehet. Akar, igen. De ma sem szeretne szerintem a bankok rabszolgálója lenni. Na, és akkor nézzük még gazdasági hírek tekintetében, hogy a GKI szerint a tehetős két gyermekes családok az SZIA elengedés nagy nyertesei. Ugye bejelentették, hogy személyi jövedelemadó mentessé teszik a két gyermekes anyák keresetét. 1 milliárdos lukat hagy a költségvetésen ez a lépés, és hosszú időre megköti a mindenkori kormány kezét az adópolitikában. A kormány sok más intézkedésre hasonlóan a GKI szerint a most belengetett SZIA mentességgel is sokkal jobban járnak a tehetősebb családok, miközben a legszegényebbek arányosan sokkal kevesebbet kapnak. Ez is egy GKI anyag, ezt a Telexen szúrtam ki, de hamarosan lejön sok helyen máshol, és ebben biztos vagyok. Aztán adócsalás miatt nyomoznak Gerard Depardieu ellen.
Nem mondod.
Már megint?
Hát de ilyet.
Súlyos adócsalás, pénzmosás gyanúja miatt nyomoznak Franciaországban Gerard Depardieu ellen, de ő nem orosz?
Már. Nem, mikor már mi?
Megbántak.
Mikor mi?
A színész 2012. decemberében jelentette be, hogy a kedvezőbb adózási feltételek miatt Belgiumba költözik. Ő volt a legtöbbet kereső francia filmsztár, elmenekült a szupergazdagok kedvenc falujába, Lille-től 20 kilométerre lévő Nésimbe, ha jól olvasom, Nyelveszkék Andrással. Megindították a több feljelentés után a nyomozást, hogy megállapítsák, valóban Belgiumban éle Depardieu. Meghallgatások, nyomozás, minden volt. A cél, hogy a bejelentett lakcím hamis-e, illetve mekkora összeg adó befizetésére lett volna köteles Franciaországban 2013 óta. Úgyhogy Érdekes. Akkor azzal fenyegetőzött, hogy visszaadja a francia útlevelét, nem sokkal később Vlagyimir Putyin orosz elnöknek köszönhetően megkapta az orosz állampolgárságot, tessék, hát akkor mégiscsak jól emlékeztem, Depardieu úr visel dolgaira. Na, menjünk akkor tovább!
Jó!
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Csippet, harapott, karmolt tegnap a budapesti tőzsdei kereskedés, mert hogy 86.635 ponton zárt a BUX, több mint 1,5%-os mínusz hozott össze. Óriási forgalom volt a parkettán. Az OTP-re 18,5 milliárd forint értékben köttettek üzletek, de esett 2% fölötti az mértékben 23.910 forintig. Aztán volt pörgés rendesen a Richter és MOL párosában is, 2 milliárd forint fölötti forgalomban volt mind a kettő papír. A MOL majdnem 3%-ot, 2,8-at esett 2890 forintig, a Richter meg megúszta 0,2%-kal 10680 forintig szánkázott le. A Magyar Telekom tudott a blue chipek közül egyedül erősödni 1,1%-kal. Nézzük a devizapiacot, tehát figyelj, a forint az tartósan 400 forint körül tanyázik, most éppen 401 forint 20 fillér környékén, az euróval és 383 forint környékén a dollárral szemben.
Az index egyébként mennyit ment a BUX, és merre? Hogy volt?
Esett.
Esett.
De nagyot.
Csak azért, hogy az európai mozgásokkal összehasonlítsam. A zömében itt is első piacokat látunk Londonban, 4 pont mínusz volt, tehát az százalékos az nulla. Párizsban 0,8%-os mínusz, a hollandok 0,3%-del estek, viszont a németek 0,6%-kal emelkedtek, könnyen lehet, hogy ott a választási eredmények azok, amik hajtották a papírokat, és megy a reménykedés, ugye, hogy esetleg kilábolnak a gödörből. Ezzel majd fogunk foglalkozni mi is a mai adásban. Az olaszok is tudtak emelkedni egy 1,1%-kal, hát alapvetően olyan nagy mozgásokat nem látok, 1,6% plusz a portugáloknál az számottevőnek tűnik. A tengeren túlon a három nagy index, amiket nézünk, vegyesen mozgott, mert hogy a Dow Jones 1,1%-kal emelkedett, az S&P 500 0,5%-kal, 0,5%-kal esett, és a technológiai papírokat tömörítő Nasdaq az, ami egy nagyobbat 1,2%-kal buktázott. Könnyen lehet, hogy realizáltak némi hasznot a befektetők, vagy egy kicsit visszavonulót fújtak, mert hogy most mindenki árgussza meg kell ugye a szerdán zárást követően jelentő Nvidia eredmény beszámolójára vár. Nagy az izgalom, ugye, hogy tovább pörög-e az AI piac, meg az Nvidia egyáltalán, meg hogy most itt DeepSeek versus ChatGPT, vagyis Kína versus Egyesült Államok hogyan muzsikál. Egyébként pont ezt várják, hogy lehet, hogy a nagyobb fokozódó kínai kereslet az, ami hajthatta az Nvidia eredményét, de ezt majd meglátjuk, tehát magyar idő szerint szerdán 10 óra után este. Ázsiában mindjárt mondom, hogy mi újság. Egy valamit olvastam már korán reggel kávézás közben, hogy a dél-koreai jegybank 4%-os vágást eszközött, ez nyilván elég keveseket érint idehaza.
A Tokió... Köszönjük azért, hogy tehát, megosztottad ezt az információt.
Persze, ritkán beszélünk a BOK, Bank of Korea mozgásairól, monetáris piaci döntéseiről. A Nikkei 1,2% mínuszban, az izraeli tőzsde 0,8%-ot esett tegnap, a kínaiak ilyen 4,5% vagy 7% van már, vagy 4-5 indexük, a Hang Seng 1%-kal esik, szóval alapvetően nem jó a hangulat Ázsiában, a legjobban az indiai tőzsde muzsikál egy plusz nullával, tehát éppen hogy zölden lehet írni, de ez nem egy komoly emelkedés.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Itt van, kérlek szépen, Schmidt Andi, közkívánatra. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy nem akarnál-e még egy gyermeket vállalni, hogy a Millás reggelin adópajsként funkcionálja, ugye a két gyermekes anyák.
Igen.
Teljesen mindegy.
Adómentesek lennének, és akkor ugye át tudnánk folyatni Schmidt Andreán az egész árbevételünket adómentesen.
Igen, az
elárulom, hogy én sokat nem számítok. Mindjárt 50 leszek. Tudom, hogy azok is kapnak.
Mi is kiszámoltuk, és... megörültünk először, milyen rendes a kormánybácsi, és már lassan nyugdíjas lesz a párom,
és a másik pedig az, hogy kényszervállalkozó vagyok, de még azt is szüneteltetem, úgyhogy nincs miből visszaigényelni.
Na jó, hát akkor...
Ja, meg, amúgy meg már nem sok, nem sok hormonom lehet.
Na. Ezen szerintem akkor még dolgozunk.
Egyéb
ezen
részletekben szerintem már ne bocsátkozunk.
Ez a budapesti Millás Schmidt szendvicsnek a kimunkálásán fogunk tevékenykedni közeljövőben.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Melyik a legjobb fotós mobil?
Biztonságos-e a felhő?
Kell okos óra a nagymamának?
Megzabolázható a kategóriások?
Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
Melyik a világ legjobb tévéje?
Milyen egy jó fejhallgató?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méreg drága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
No, hát akkor jó reggelt kívánunk, 7 óra 11 perc, 2025. február 25-ei kiadása Millás reggelinek a Rádió Café 98.0-án. Gede Balázs ül itt velem, feltűnően elegánsan, mint a Schmidt kollégéna megjegyezte, tengerészkék.
Ez a tengerész?
Nem, én nem tudom ezeket, sose tudom. Tudod, a nők meg a férfiak nem ugyanúgy látják a színeket.
Igen.
A patlizsán nekünk egy növény, másoknak egy
szín. Tengerészkék, az a navy blue, az egy sötétebb.
Tényleg, akkor ez nem tengerészkék. Nem.
De
nem
én ez is csak azt az egy kéket tudom a nevéről, vagy néven nevezni.
És a királykék?
Ja, tényleg, az egy kicsit világosabb, nem de még tudom. Mindig olyan markánsabb kék.
Kék ez az kék. Világos. Na, kékben van a Gede.
Kék, igen. Köszönöm szépen.
Égkék.
Ez? Mit tudom én, hogy van-e ilyen? Ez szerintem olyan égkék. Mihálovics Andrással próbáljuk megfejteni, hogy milyen kékben ülök itt.
0-36-98-0-98-0. Azt írja a hallgató nekem, hogy jöhetnék tartalékosnak, kapnék 50 ezer forintot, néhány napot havonta, évente 7 napot bejössz, és plusz fizuér, elvisznek egy kicsit bokorban ugrálni, és ennyi. Az a baj, hogy még ehhez lenne is kedvem, csak azért az ember nagyon figyeljen arra, hogy milyen eszme mellett, és milyen katonai és politikai vezetés mellett köt kardot. Ez az egyik elvem, a másik, ugrálok én annyit bokorba, plusz fizetés nélkül is, hogy...
Nem is lehet már tartalékos.
Szerintem még lehet 55-ig talán, igen, de nem vagyok benne biztos. De hidd el nekem, hogy van olyan kollega, aki ezeknek az embereknek a felkészítését végzi, és megnyugtatott, hogy sokkal jobb karban vagyok fizikálisan.
Ja, nem.
Együtt verekszünk az arénában, nem, akkor mondta.
Nem arra akartam célozni,
mint,
csak
mint azok, akik most ebben a jó persze, kis katonakorban persze vannak. És nem mellesleg kiképzett, gépesített lövész hadnagy vagyok, úgyhogy egy másik hadseregbe, úgyhogy engem már ne tessék kiképezni, mert én már kész vagyok, úgy, ahogy vagyok. Na, mi van még? Valami délfelé dugul a Hungária.
Igen,
talán
a Hungária volt, én is azt keresem, mert az egyetlen útinformációnk volt. Igen, a Hungária déli irányban nagyon be van dugulva, ezt kaptuk egy 20 perccel ezelőtt, furcsálanám, hogyha az már kidugult volna azóta, úgyhogy valószínűleg ez még valid.
Aztán egy ez nagy az felismerés, hogy M. Kartárs már 7 éves, hát ugye a törzshallgatók emlegetésével mindig így rácsodálkozunk ezekre a dolgokra. Igen, igen. Mert még hiszen nekünk is, nekem is úgy tűnik, hogy nemrég született M. Kartárs, most meg már 7 éves.
Lehet.
De meg vagyunk vénülve.
Van két M-kartárs van?
M1 kartárs van. Ezek a felismerések. Igen, épp a minap beszéltünk egy nagyon kedves régi kollégámmal, hogy amikor, akkor voltunk kollégák, mikor nekem a kisebbik gyerekem született, aki most már gimnáziumba megy. Na, menjünk nagyon tovább kemény. A Budapest rovatra, mert ennek semmi teteje nincs ennek, hogy a de megöregettünk kezdetű beszélgetéseknek.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
A magyar közéletet jól jellemző, hogy Karácsony Gergely bejelentette, megjelent az ítélet, visszajár Budapest pénze, 6 milliárd forint egyelőre. Indul a per, visszajár Budapest pénze, írja a főpolgármester Facebook oldalán, amit a kormány elvont a várostól 2023-ban, a kamatokat már most vissza kell kapnunk, a többiért indul a per, ezt írta. A fővárosnak adott a igazat a törvényszék, a jogerős írásbeli ítélet szerint 2023-ban a kormány jogellemesen vett el 28 milliárd forintot szolidaritási hozzájárulás címén, örvendezett a főpolgármester úr.
Tisztelt főpolgármester úr, figyelem! A befizetett szolidaritási adó nem jár vissza. Nagy Márton pedig ezt posztolta a Facebookon. Ugye ennek
más egy posztja nagy... alá miért nem posztolnak? Miért külön posztolnak?
Ez az egyik, de meg a másik, ennek
ez
elég,
a közélet,
rossz,
hogy,
elég
hogy,
rossz üzenete
de
van.
De igen, de nem.
Hogy
de...
van egy bírósági ítélet, majd azt mondja a miniszter, hogy toljunk rá.
Mister miniszter.
Igen, akkor mit várunk attól, hogy majd a polgárok hogyan járnak el ilyen ügyekben? Hát furcsa egy helyzet, reméljük mi hamarabb tisztázódik, mert ez így biztos, hogy nem jó, főleg nem ez az üzengetés.
Jön a fővárosi közgyűlés, és ilyenkor megszokhattuk, hogy egy valóságos ötletbörze körvonalazódik. Hát most megint Vitézi Dávid nevéhez köthető egy jó pár ilyen. Például, és ezt azért hozom elő, mert mi is rengeteget foglalkoztunk az óbudai gázgyár ügyével, hát beperelni a kormányt a Vitézi Dávid, mert 11 évvel ezelőtt szerződésben vállalták az óbudai gázgyár területének kármentesítését, úgyhogy és ugye ott mindig arról annak kapcsán beszéltek, hogy ott mi és miért és hova folyik, és milyen veszélyes, ugye ott a környezetvédő szervezetek küzdenek, hát most akkor úgy tűnik, hogy lehet, hogy lesz per, hát nyilván az a kérdés, hogy lesz-e el mögött politikai támogatottsága, vagy nem?
Azt mondja, ugye van ez a rendelet az aluljáróban üzemelő giroszos, lángosos, hamburgerezős...
Te azt érted? Hogy eddig miért volt
na, azt
lehetőség?
A pontját nem értem. Tehát azt értem, hogy kitesszük őket, azt nem, hogy miért, hogy, tehát hogy 30-50, nem tudom hány év után most dugultak el azok a csatornák, meg szűrők, meg kivezetők, meg nem tudom, nekem ez furcsa. De a lényeg, hogy az egyik legnépszerűbb ilyen lángoshozó, mert aztán ugye lazult, puhult annyit ez a rendelet, hogy nem mindenkit, tehát nem ilyen fűnyírószerűen mindenkit bezárnak, hanem aki megfelel bizonyos kritériumoknak, meg tesz annak érdekében, hogy a működése az ne legyen környezetszennyező, az megmaradhat, és ugyan pontosan így járt a Florian téri egyik híres, ismert lángosozó, a krumplis lángos, amit azért a portfólió egy kicsit elbagatelizál, hogy az üzlethelyiségnek mindössze egy szagelszívót kellett beszerelnie.
Hát aki járt már az óbudai aluljáróban, az megtalálja a lángosost magától, mert ott olyan olajszag
igen,
van folyamatosan.
Igen, és láttam az RTL-en erről egy
oknyomozó
videós
jellegű,
vagy film igen. beszámolót, az a szagelszívó az nem csak egy, vagy nem mindössze egy szagelszívó, hanem az egy nagyon komoly szerkezet, tehát nem az, amelyik a csövön keresztül kidobja valahova, áttelepíti a büdöset, hanem egy ilyen, nem tudom, ionizálós, filteres, szaglebontós, ilyenes, olyanos, és azzal sikerült megoldani és megfelelni azoknak az előírásoknak, amelyek lehetővé tették, hogy megússzák ezt a bezárást, úgyhogy azért fejlesztésre szorulnak ezek a gyors éttermek, vagy büfék, vagy nevezzük bárminek, hogyha túl akarják élni ezt a rendeletet. Mi van még?
Mi van még? Hát figyelj, a nagykörút megújításához Józsefvárosra is szükség van. Ezt a BKK-nak a közleménye tartalmazza. Nem csak városfejlesztési projekt, hanem közös ügy, ezért jó volt látni, milyen sokakat érdekelt a fejlesztés Józsefváros leginkább érintő szakasza. Agóra fórumot tartottak, és előkerültek a térképek, és a helyi lakosok is hozzászólhattak, hogy ki mit szeretne a körút megújítása kapcsán. Úgyhogy erről is írt oda a BKK. Mert hogy ugye ott van a Blahalújza tér, Korvin negyed, fiatalos lehetőségeket teli szakasz, ez véli a BKK, egyre népszerűbb kerékpáros útvonal, ám 2029-ig sok még arra felé a teendő. Hát most még ugye az ötletbörze zajlik, hogy mi fog ott történni, a későbbiekben fog kiderülni, mert pont most monitorozzák a lakosságot. Na!
Robogjunk tovább! Mert hogy azt láttuk, hogy dübörög a német börze, nem véletlenül nyilván a választási eredmények okozzák ezt, hát de hogy mire
az öröm? Egykori oszlopa lett a kancellár, hogy ne dübörögne. Na, menjünk tovább, a német választások után latolgatjuk az ország kilátásait, de csak a zene után.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
No, hát úgy tűnik Németországban eldőlt a választás, és hát ugye most koalíciós tárgyalások fognak következni. De hogy milyen irányba megy az ország, mert hogy a választáson győztes pártszövetségnek nem lesz egyszerű dolga, úgyhogy gondoltuk, hogy egyébként is szerettétek volna erről egy kicsit mélyebben beszélünk, úgyhogy felhívtuk Hetyei András külpolitikai szakértőt, az Andrássy Gyula Egyetem docensét, hogy egy kicsit dekódolja nekünk a történéseket. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Hát először is ugye egy nagyon komoly belpolitikai feladata van az új kancellár jelöltnek, Merznek. Vegyük talán először végig a belpolitikai problémákat, és utána kéne a nyakába vennie az Európai Unió jövőjét egy Trump és Putyin körül szorulva, úgyhogy a külpolitikájáról is essék szó. Először is gyors kormányalakítást ígért Merz úr, erre van-e esély?
Erre azért van esély, mert igazából egyetlen egy hölgy van, hogy ezt a metaforát használom, akinek fel lehet kérni a kezét, vagy meg lehet kérni a kezét, és táncra lehet hívni, és így nagyon egyszerű választani, ahogy ezt minden házi buliba ismerik a férfiak, hogyha egy lány van. Ez a lány pedig az SPD, a Szociáldemokrata Párt. Igazából csak ennek a koalíciónak, tehát egy kereszténydemokrata CDU plusz SPD kormánykoalíciónak van, vagy lenne többsége. Mind a ketten erre készültek, azt gondolom már a választás előtt, látható volt a felmérésekben, hogy nem nagyon jön össze más többség. Együtt dolgoztak ezek a pártok 2021 előtt, például 8 évig voltak már kormánykoalíción, tartományokban is kormányoznak együtt. Úgyhogy kivételesen azt gondolom, hogy a kormányalakítás lesz a legkisebb probléma. Máskor ez el szokott húzódni hónapokig Németországban, és még a megelőző tárgyalásokról is folynak tárgyalások hetekig. Ez most szerintem nem lesz, már csak azért se, mert ahogy utalt rá ön is, a beérkező üzenetek, probléma üzenetek a listája talán még sose volt ilyen hosszú Németországban, mint most, amit az új kormány maga előtt talál.
Mit lehet várni egy ilyen, hát ezt hívták régen nagy koalíciónak, de ugye annyira meggyengült a Szociáldemokrata Párt, hogy talán már nem lehet nagy koalíciónak nevezni. Szóval mit lehet várni, mennyire lesz markáns irányváltás, tekintve, és itt egy érdekes áthallás van, hogy ugye az amerikai elnök egy kőkemény üzletember, és hát Merz is egy kőkemény üzletember, ráadásul egy amerikai óriás cégnek volt hát a helytartója, talán rossz kifejezés, de az egyik vezetője Európában.
A belpolitikával kezdeném, nagyon heterogén lesz ez a kormánykoalíció, hiszen hát egy jobb közép meg egy bal közép párt alkotja, és mondjuk abban a kérdésben, hogy az adók inkább alacsonyak legyenek-e, vagy inkább magasak, nyilván elég különböző elképzelései vannak ennek a két pártnak. A Németország probléma listája kétségtelenül hosszú, tehát hogy mindjárt itt maradjak, magasak az adók, akár a iparűzési adóra, gondolok társasági adó, személyi jövedelemadó. Európában az egyik legnagyobb állammal dolgozik Németország, ez így nem maradhat. Úgyhogy nyilván bürokrácia csökkentésre, adócsökkentésre van szükség. Akkor, ugye a német gazdaság 2 éve recesszióban van, ezt be kéne indítani, a kérdés az, hogy a baloldali reflexek alapján mindent az állam finanszírozzon, és mondja meg, hogy hova kell befektetni, mik az új sikerágazatok, vagy inkább a jobboldali irányba megy az ország, és azt mondják, hogy alacsonyabb adók, és hagyjuk a cégeket szabadon érvényesülni. Aztán nagyon problémás az infrastruktúra helyzete Németországban. A vasútban nagyon sokat kell befektetni a következő években, de akár autópályákba is, iskolákba is. Ez is egy komoly kérdés. És hát ott van az energiafordulatnak a nagy-nagy kérdése, hogy a Németország nagyon erősen a megújuló energiákba fektetett, ami aránynak sikeres egyébként, tehát a részesedése nagy a megújuló energiáknak, de azért nagyon drága az energia Németországban, a kiépítés nehezen megy, mindezt úgy, hogy önként és daróban az előző kormány lemondott a nukleáris energia alkalmazásáról, ami így elég komoly stratégiai baklövésnek tűnik. És hát ott van ugye, el ne felejtsen, a migráció kérdése, ami ugye a fő kihívó az AfD-nek a nagy témája, amelyik ugye tegnap előtt 20%-ot szerzett. Úgyhogy ezért merném állítani, hogy belpolitikában is a kihívásoknak nagyon széles tárháza van, és nagyon szépen meg tudja majd mutatni ez a következő kormány, hogy hatékonyan tudja a problémákat kezelni. Utolsó fél mondat, egy olyan időpontban, amikor a német költségvetés nincs könnyű helyzetben, és az adósságfékkel kellene valamit kezdeni, ami ugye korlátozza, hogy gyakorlatilag Németország nem nagyon vehet fel új adót. Mindezek a dolgok, amiket felsoroltam, pénzvonzattal járnak, úgyhogy ez az adósságfékhez is hozzá kell majd nyúlni, amihez alkotmányozó többség kell majd.
Igen, tehát a koalíció az adott, tehát akikből álljanak a problémák, adottak, ugye, ahogy hallhattuk a felsorolásból, ugye az a kérdés, mennyire zökkenőmentesen, vagy mennyire hatékonyan fognak tudni haladni ezen az úton a kormánypártok a megvalósításban, mennyire fognak tudni együttműködni.
Én azt hiszem, hogy a problémák mértéke, illetve az, hogy ez a két párt azért egy profi szervezet, és sokszor működött együtt, hogy ez azért meg fogja könnyíteni a kormányalakítást, meg az első időben az együttműködést is, ami lesz egy ilyenfajta mézes hét ebben a szituációban. Itt arról beszélt a választás után Friedrich Merz, az új, várható új kancellár, hogy az első évben nagyon sok problémát el akar takarítani az útból. Tehát, hogy egy kezdeti lendületet fent tudna tartani ez a kormánykoalíció, és neki esne a nagy problémáknak, elsősorban az adósságfék lazításának, ami megengedné, hogy Németország kölcsönöket vegyen a kezébe, illetve a kormánynak megengedné, hogy kölcsönökkel ezeket a problémákat elkezdje oldani. Bocsánat, az beindíthatna egy jófajta körforgást, amiben az emberek bíznak a kormányban, lesz egyfajta lendület a német cégvezetők fejében, egy nagyobb bizalom, az üzleti indexek kedvező irányba fordulhatnának, tehát lehet egy ilyen öngerjesztő folyamat, és őszintén szólva ebben bízok a leginkább, hogy az első néhány hónapban a legproblémásabb ügyeket megoldják, hiszen az SPD nem gondolhatja azt, még ezt hadd mondjam el, nem gondolhatja azt az SPD, a kisebb koalíciós párt, ami történelme leggyengébb eredményét hozta, hogy az emberek most azt mondták, hogy minden menjen így tovább, ahogy 21 és 24 között, tehát hogy nem önigazolásnak veheti az SPD a választási eredményt, hanem éppen motiváció kell, hogy legyen, hogy a saját csökkenő választótáborát csökkenést megállítsa és visszanyerjen embereket. Ez meg csak úgy fog menni, hogyha azt látják a németek, hogy dolgozik az új kormány a problémák elhárításán.
Mi van azokkal a pártokkal, akiket most nem soroltunk fel, de hát azért a megerősödő AfD-t, akik már a 2029-es választási győzelemre készülnek, muszáj megemlíteni minimum, de ugye a Linke is érdekes, az is nagyon feljövőben van, meg legalább ugyanilyen érdekes, hogy a zöldek mekkora sallert kaptak, és mennyire rájuk esett ez az egész bénázás itt kormányzati szempontból.
Kezdem a zöldekkel, mert akkora sallert azért nem kaptak.
No.
Pár százalék pontot, talán 3-4 százalék pontot esett a támogatottságuk. 11%-on vannak, 12-n, ami történelmileg, hogy úgy mondjam, hogy az elmúlt 30 éve történelmeknek lehet már nevezni, egy nem rossz eredmény, egy egyáltalán nem rossz eredmény. A zöldek sose voltak sokkal erősebbek Németországban ennél a számnál, és megfordítva, teljesen egyetértek a bénázással a kormányon, amit a zöldek is előadtak, most ehhez képest még mindig 11% cson nélkül rájuk szavazott, tehát van egy nagyon erős B közepe a zöldeknek Németországban, főleg a városias millióban, egyetemi hallgatók körében, értelmiségiek körében, amire tud építeni a zöld párt. Nyilván ellenzékben megint minden könnyebb lesz, mert lehet majd kritizálni, a kormányzás nem állt annyira jól ennek a pártnak. A nagyon érdekes, hogy a baloldali párt valóban bekerült majdnem 9%-kal. Ez egy nagyon bevándorló barát és oroszokkal szemben megértő párt, csak úgy nagyjából felvázolja, meg kapitalizmus ellenes, tehát egy szélső baloldali párt, aminek az segített, hogy a kormány, vagy a választás hajrájában a CDU egy szavazás, vagy két szavazás erejéig az AfD, hogy mondjam, a parlamentben az AfD szavazataival fogadott el egy törvényjavaslatot, meg egy határozati javaslatot, tehát együttműködött a német parlamentben a CDU az AfD-vel, és az ő szavazataival vitt át két migrációt, picit szigorító javaslatot, és ez hatalmas felzúdulást keltett. Itt éppen Németország, mondjuk Berlinben, és tele van a város matricákkal, hogy nem engedjük a fasizmust, AfD, és mert az ugyanaz. Tehát egy ilyen, kicsit ilyen morálisan felsőbbrendű hiperventilációba kezdett a baloldal, és főleg a baloldali párt, akik a leginkább AfD ellenesek. Szóval ez segített nekik mindenképp, hogy a Merz ezt meghúzta, ezt a lépést 10 nappal a választás előtt, és azt hiszem ez magyarázza a nagyon jó eredményüket, de nem lesz egy konstruktív ellenzék ők se. És hát az AfD természetesen, amelyik 20%-ot kapott, egy nagyon erős eredmény, megduplázta az eredményét. Az AfD-nek nyilván a migráció a fő témája, de ha azt boncolgatjuk, hogy miért szavaznak rá az emberek, nem gondolom, hogy a németek 20%-a szembesülne napi szinten a lakóhelyén a migráció problémáival, meg azzal sem, hogy azt sem hiszem, hogy a németek 20%-a gazdaságilag komoly problémákkal küzdene, és a infláció miatt szavaznak az AfD-re. Nyilván ilyenek is vannak, ezt nem akarom lebecsülni, de arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy újabb és újabb kutatások azt mondják, hogy főleg Kelet-Németországban ott erős az AfD, ahol erős a népességfogyás, aminek következtében az állam az ő érzésük szerint magára hagyja őket, kevesebb busz jár, bezár a posta, a bolt, a könyvtár, és azoknál a szavazóknál erős még az AfD, akiknek alacsonyabb az iskolázottságuk, illetve akik nem katolikusak, katolikus vidékeken gyengébben szerepel az AfD. És talán még egy tényező, a szélső jobb oldal, bár nem így gondolunk Németországra, de mindig volt egy pár százalékos támogatottsága, 80-as, 90-es években is bizonyos szélső jobb oldali pártoknak. Az AfD ott erős, ahol korábban 30-40 évvel ezelőtt ezek akár a neonáci pártok is erősek voltak.
Van esélye arra, hogy 2029-ben kormányzati tényező legyen az AfD?
Hát azt gondolom, a mostani koalíció kormányzási minőségén is fog múlni erősen.
Ezt itt próbálom a beszélgetéseimben kideríteni. Hadd mondjam rá két szélsőséges álláspont. Az egyik azt mondja, hogy az AfD kimerítette a választási potenciáját, tehát most már van nem mindenki, aki potenciálisan rászavazott, az rá is szavaz. Ez a megnyugtató része, hanem annyira az, hogy ezt nagyjából 5 éve is mondták, amikor olyan 8-10%-on állt az AfD, úgyhogy úgy tűnik, hogy újabb és újabb köröket tudott megszorítani az AfD. Én azért most már inkább azt gondolom, hogy lesz egy plafon, amiben beleütközik az AfD, mert azért tényleg nagyon extrém dolgokat is állít, és az örökös minden rossz, és minden más pártnak nincs legitimáció, és mindenki más hülye. Azért ennek is van egy korlátozott vonzó képessége, de nyilván ez nagyon fog attól függni, főleg elsősorban a gazdasággal, mit tud csinálni a német kormány. A migrációval nyilván nem lesz azonnal nagy változás, nem lehet kitelepíteni tízezreket azonnal, tehát ott nem biztos, hogy mindenki érezni fogja a változást a pályaudvarok környékén, mondjuk fél év múlva, de a gazdaság, és még egyszer mondom, ez a fajta pszichológiai lendület, megújulás, ha ez jön, akkor nyilván az AfD-nek is nehezebb lesz tovább növekednie.
Oké, az utolsó kör legyen a külpolitikái. Németország Európa vezető gazdasági hatalma, de lassan politikai hatalommá is kéne válnia, mert hogy jelen pillanatban Európa olyan kihívásokkal szembesül az Egyesült Államok és Oroszország részéről egyaránt, amire valahogy reagálni kell. Merztől mit lehet várni külpolitikában? Jobban megérti majd magát Trumppal, hiszen két üzletemberről van szó.
Igen, és ugye Merz is nagyon atlantista politikusként van számon tartva, sokat dolgozott ezen a területen. Én nagyon konfrontatív stílusba váltott a Merz a választás után Amerikával szemben, és azt mondta, hogy akár Amerika nélkül, Amerika ellenében is Európának talpra kell állnia. Na most a retorikát mindig ott tudjuk lemérni, hogy mennyit költ az ország védelmi kiadásokra. Itt Németország végre évtizedes elhanyagolás után a 2%-os NATO célt elérte, de biztos, hogy még többet kell költeni kiadásokra, védelmi kiadásokra. A német hadsereg rengeteg problémával küzd, és kevés a konkrétan potenciálisan harcoló alakulata. Úgyhogy itt van bőven házi feladat ezen a téren. Most önmagában Németország egyedül nem lesz elegendő, nagyon szükség lesz nyilvánvalóan a francia kormány támogatására, illetve nagyon fontos és felértékelődött Lengyelország szerepe. Ha ők hárman Ukrajnával kapcsolatosan akár, vagy az amerikai potenciális vámokkal kapcsolatban együtt tudnak fellépni, akkor én aránylag optimista vagyok, meg azért abban is, hogy a Trump ugye mond mindent, meg az ellenkezőit is, hogy azért nem eszik olyan forrón ezt a kását, és rá fog döbbenni az amerikai döntéshozatal is, hogy Európában értékes partnereik vannak, például a németek, akiknek egyébként németek számára az USA a legnagyobb kereskedelmi partner, már nem Kína, pár éve még Kína volt, most már az USA, úgyhogy a németeknek is nagyon fontos azért, akármit mond, mert hogy gazdaságilag a két ország együtt működjön.
Uh-huh. Okay. Jó, hát akkor folytatása következik, ha nem értünk valamit a német politikáról, majd megint jelentkezünk. Köszönjük szépen az információkat!
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük, viszont hallásra. Hetyei Andrással, külpolitikai szakértővel, az Andrássy Gyula Egyetem docensével beszélgettünk.
Most pedig jön a napközi, egy szusszanásnyi szünet, egy rövid zene, és utána egészségügyi rovatunk következik, melyben azt próbáljuk meg megfejteni, hol tart a rákkutatás, jöhet-e áttörés a gyógyításban. Tartsatok továbbra is velünk!
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
No, jó reggelt kívánunk, akkor folytatódik a Millás reggeli műsora, mégpedig rákkutatás a téma, jöhet-e áttörés a gyógyításban? Ez a két kérdés, amit boncolgatunk ma reggel, dr. Peták István kutatóorvossal, rákkutatóval. Jó reggelt kívánok,
jó reggelt,
köszönjük,
kívánok.
Hogy elfogadta meghívásunkat.
Azért szépen. Van itt még kérdés, amit boncolgatunk, kapásból a precíziós onkológia, ugye, ami a területe, és lehet, hogy nem tudom, boldog évfordulót is kívánhatunk, mert 30 éve kutatója a területnek. Mi ez a precíziós onkológia? Ez
hú, de belecsapott a Balázs. Igen. Miért nem csináljuk egy kicsit ilyen blikfangosabbra ezt a dolgot, mert volt egy erős mondása a vendégünknek, hogy 15 percenként valaki meghal rákban Magyarországon. Csak azért, hogy a szűrések fontosságára is ráirányítsuk a figyelmet. Ez döbbenetes.
Így van, ez nagyon fontos fejben tartanunk, és tisztában lennünk a veszéllyel, ami ránk vár. Ahogy a különböző más betegségekben nagyon szépen haladunk a halálozás csökkentésében, ugye egyre inkább, és egyre tovább élünk, egyre inkább a rák lesz az a betegség, amivel szembe kell néznünk az életünk során. Ez a mai statisztikák szerint legalább minden harmadik ember lesz daganatos az élete során, sőt, egyre inkább inkább azt kell mondanunk, hogy minden második itt az Európai Unióban, az Egyesült Államokban, és a daganatos megbetegedések száma folyamatosan emelkedik. Ugyanakkor van egy jó hírem is ma reggelre, hogy egy kicsit jobban induljon a nap, hogy ugyanakkor a halálozás viszont csökken. Tehát ez azt jelenti, hogy bár egyre több ember betegszik meg, egyre több éli túl ezt a diagnózist, de ezért aztán egyre több olyan ember él közöttünk, aki rákkal korábban diagnosztizáltak, te meggyógyult, vagy éppen most aktív kezelést kap a rák ellen.
Egyébként... Na most ehhez kéne az, amit András mondott, gondolom, hogy a szűrésre nagyobb hangsúlyt fektessünk, illetve az a kérdés, hogy ez a hatékonyságjavulás, ez hol állt be? A szűrés felismerésben, vagy már menet közben, akár hogyha kicsit később kapja el az orvostudomány, akkor is már egy jobban kezelhető betegségfajtára.
A csökkenés egyébként az Egyesült Államokban 30% volt az elmúlt, a halálozásban az elmúlt évtizedben, az Európai Unióban átlagosan 10%, Magyarországon egész pontosan a férfiak körében 17%-os csökkenés volt, a nőknél 9%, és azt mondják, hogy ez három tényezőből áll össze, tehát 30-30% van. Az egyik tényező, igen, az a szűrés valóban, hogy egyre pontosabbak a diagnosztikai berendezések, jobb a technológia, az a mammográfiás készülék jobb, a rendelkezésünkre áll CT, melkas CT, hogy mondjuk a tüdőrákot szűrjük, és az endoszkópia, minden sok diagnosztikai módszer fejlődik, és ezért egyre kisebb méretű daganatot észre lehet venni. Tehát itt nagyon fontos ezt tudnunk, hogy amikor elmegyünk szűrésre, most már olyan korszerű berendezéseket alkalmaznak az orvosok, amikor olyan pici daganatot ki tudnak szűrni, amit még nagy eséllyel lehet gyógyítani. Tehát ez fontos tudni, hogy ma Magyarországon daganattal diagnosztizált betegek több mint fele meggyógyul. És ez azért fontos tudnunk, mert ezzel több kedvünk van elmenni a szűrésre.
Persze.
Tehát, hogy ez nem egy szomorú nap, hanem pont egy nagyon fontos nap lehet az életünkben. A másik harmad, az egyébként az életmódban vannak pozitív trendek, tehát az elsődleges megelőzésben, tehát a dohányzás visszaszorítása, ugye az összes daganatos betegség 30%-a a dohányzásra vezethető vissza, tehát önmagában azt láttuk, hogy egyébként a közterületeken való betiltása a dohányzásnak az Amerikai Egyesült Államokban is azonnal látható csökkenést okozott a tüdőrák előfordulása, de minden egyéb rák előfordulása, Magyarországon is ez látható. És van egy harmadik része ennek a jó trendnek, az a terápia. Tehát, hogy egyszerűen, még ha áttétes daganattal is diagnosztizálnak valamit, egyre nagyobb esélye annak, hogy egy olyan kezelés kap, akár célzott gyógyszert, ugye itt jön be a precíziós onkológia, ami megállítja a daganat növekedését, visszaszorítja, vagy akár hosszú évekre el is tünteti, és akkor 5 év után ki tudjuk mondani ezt a bűvös szót, hogy meggyógyult a beteg. Még azért fontos tudni, hogy még mindig nagyon sok ember meghal, és ezért vagyunk ma itt reggel, mert erről kell beszélnünk, hogy mindent meg kell tennünk, hogy egészségesen éljünk, hogy elmenjünk szűrésre, de és nagyon fontos az, hogy a rákutatás tovább haladjon, hiszen akármilyen egészségesen élünk és elmegyünk szűrésre, akkor is mindig lesznek olyan betegek, akiknél már áttétek alakulnak ki, és szükség lesz személyre szabott célzott gyógyszerekre.
Ez a precíziós onkológia, személyre szabott célzott gyógyszer?
Így van, ugye, amin én dolgozom 30 éve, ugye minden kutató kiválaszt egy csatát, amit meg akar nyerni az életében, és én ezt a csatát választottam ki, hogy azt a koncepciót meg tudjuk valósítani, hogy amikor bejön egy beteg az onkológushoz, az orvoshoz, akkor olyan gyógyszert tudjon választani a betegnek, ami célzottan azt a génhibát támadja, ami konkrétan a beteg daganatát okozta. Ugye ez egy nagyon triviális gondolat, mert ugye, amit egyébként az orvoslás más területén így, tehát hogyha valaki, azt szoktam mondani, például valaki leesik a tetőről, akkor is beviszik a traumatológiára, akkor nem azt a lábát gipszelik be, ami leggyakrabban törik el hanem azt, ami eltört ugye egy diagnosztika után. És most a precíziós onkológiának ugyanez a lényege, hogy ahelyett, hogy csak empirikus úton próbálnánk megtudni, hogy melyik a leggyakrabban hatásos terápia egy adott daganattípusban, ehelyett azt nézzük meg, hogy konkrétan a betegnél a több száz lehetséges génhiba közül melyik van jelen, és ennek a tudásunknak a birtokában egy logikus érvelési rendszer alapján választjuk ki logikusan azt a terápiát, ami konkrétan megjavítja azt az okot, amiben te a betegség
létrejött. Ez nagyon érdekes, és felselik a mesterséges intelligencia, mint ennek a felpörgetője, hiszen rengeteg olyan dolgot lehet látni, így ezáltal, és azt mondják, hogy az egészségügyben különösen fontos szerepe lehet ennek a technológiának, hiszen egy adatbázisból ő fog tudni olyan dolgokat, olyan összefüggéseket feltárni, amit eddig talán elkerülte a figyelmet. A rák kutatásban is, és a rák kezelésében is lehet szerepe a mesterséges intelligenciának?
Igen, azt gondolom, hogy ez nem hype, hanem ez egy valóság. Tehát azt látjuk, hogy tényleg a mesterséges intelligencia nagyon sok területén az egészségügynek fölgyorsította a fejlődést. Tehát nyilván például rögtön a diagnosztikánál, a röntgenképek kiértékelésénél, vagy akár a CT-MR képek kiértékelésénél már nagyon sok mesterséges intelligencia alapú szoftver segíti a radiológus munkáját. Ugyanígy a gyógyszerkutatásban, gyógyszer molekula tervezésben, ugye az AlphaFold meg tudja prediktálni, vagy a háromdimenziós szerkezetét egy fehérjének csak a DNS szekvencia alapján, ez egy fantasztikus fejlődés. Ami mi dolgozunk, mi kutatók, az én kutatócsoportom, most már 10 éve, hogy hogyan lehet kiválasztani a megfelelő célzott kezelést egy olyan esetben, amikor egy betegnek egy egyedi génhiba kombinációja van. Mert arra jöttünk rá az első évtizedekben, ugye a 3 évtized első 2 évtizedében, hogy a koncepció működik, tehát lehetséges a daganatot ilyen módon kezelni, ugyanakkor a probléma az a számosságban rejlik, a komplexitásban, hogy van több mint 700 daganatot okozható gén, ugye ez több mint 100, ezért gyakorlatilag nagyon sok-sok ritka génhiba, és azon túl egy génben nagyon sok mutáció lehet, és minden betegben egy egyedi kombinációja van 4-5 génhibának, és rájöttünk, hogy hiába van egy gyógyszerünk az egyik génhiba ellen, nem biztos, hogy az elégséges lesz arra, hogy a daganatsejt osztódása rájön, vagy megjavítsuk a sejtet. Lehet, hogy egy másik génhibára ható gyógyszer hatásosabb lenne, vagy mindenképpen kombinált kezelés kell ahhoz adnunk, hogy ténylegesen az adott betegnek sikeres legyen a terápia. És itt tulajdonképpen több millió lehetséges génhiba kombináció esetén kell tudni kiválasztani a megfelelő kezelést, amit hogyha klinikai vizsgálatokkal akarnánk feltárni, akkor kiszámoltam, hogy 14,4 millió évig tartanak.
Annyi ideje, sajnos kevésebb.
Egy utolsó kérdés, hogy nagyon pereg az időnk, hogy a fejlődési irányok merre mutatnak a még hatékonyabb gyógykezelés irányába, vagy a betegség visszaszorításának irányába?
Most egyre inkább, tehát mindenképpen a cél az a gyógyulás, és erre van remény. Ugye tavaly az Amerikai Onkológusok Konferencián mutattuk be az eredményeinket, ahol azt mutattuk, hogy azok a tüdődaganatos betegek, akik olyan célzott kezelést kaptak, ami a mesterséges intelligencia szerint is nagy valószínűséggel hatásosak, azoknak már a több mint fele volt életben 5 év utánkövetés után. Tehát ez azt jelenti, hogy túl lehet járni a rákeszén, tehát a mesterséges intelligenciával kibővített emberi tudás képes legyőzni a rák komplexitását, és tulajdonképpen tudunk egy sakmatot adni a daganatnak, ki tudjuk választani azt a gyógyszert, amire a legkisebb eséllyel tud rezisztensé válni. Úgyhogy én ezért vagyok nagyon lelkes, hogy a mesterséges intelligencia most ráépülve az elmúlt évtizedek elképesztő mennyiségű tudására, ugye felhasználva azt, tényleg hatékonyan használja fel ezt a 32 millió tudományos közleményt, ami elérhető, arra, hogy ki logikusan kiválassza a leglogikusabb kezelést, és ezen dolgozunk az Egyesült Államokban is, Mostonban is van egy székhelyünk, bekerültünk a Mayo Clinic Accelerator programjába, és most megpróbáljuk ezt a módszert az egész világon elérhetővé tenni.
Hú, ez nagyon biztató, és erőt, kitartást kívánunk ehhez, meg ahhoz is, hogy szerintem majd folytatnunk kell a beszélgetést, nagyon felpörgette a hallgatókat ez a téma.
Számos kérdés, de
nem tudjuk, sajnos nincs rá időnk és helyünk, de nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, nagyon klassz.
Köszönöm szépen.
Dr. Peták István kutatóorvossal, rákutatóval beszélgettünk.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.